Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mind az előttem lévő, mind az utánam lévő előadáshoz valószínűleg nagyon fogok tudni kapcsolódni. Ez sajnos némi ismétlést is fog jelenteni, azt hiszem, legalábbis az előttem szólókhoz képest mindenképpen, de majd ezeket a részeket próbálom vagy nagyon lerövidíteni, vagy csak utalás szintjén hagyni. Tehát az én témámról ugye a sajtótájékoztató már részben esett szó, itt most nem is feltétlenül a vállalkozásnak a technikai oldaláról, vagy a történetéről, bár arról is fog szó esni, szeretnék beszélni, hanem egyrészt a jelenlegi helyzetünkről, egy picit arról is beszélnék az elején, hogy azért honnan indultunk, és hogy milyen szakmai szempontok merültek fel, tehát nem technikai, nem szakmai szempontok az adatbázis, illetve a KUHA használatánál, illetve a jelen állás, ennek a helyzetnek a jelen állásáról, valamint a jövőbeli tervekről. 2012. áprilisában egy miskolci konferencián beszéltem legutoljára a forrásgyűjtés legújabb tapasztalaitól nyilvánosan. Már csak az azóta eltelt idő okán is érdemes összegezni a tapasztalatokat, főként, hogy azóta számos olyan strukturális változás következett be, amelyek ha nem is alapjaiban, de nagy mértékben megváltoztatták a forrásgyűjtő munkát. Persze ez a fázis kikerülhetetlen lesz továbbra is. Sajnálom, hogy mindenkit ezekkel a képekkel. Azt hiszem, hogy ez nekünk nagyon traumatikus volt így utólag, és mindenki ezt a kép, ezeket ilyen tip... Direkt így alulról fotózva, hogy érzékeltem. Tehát ami azért el is hangzott a konferencia elején is, meg így részben Dobos tanár úr is említette, tehát azért vannak olyan fázisai ennek a munkának, ami továbbra is hát ezt a prototipikus bölcsész munkát igényli. Ezek nyilván nem kikerülhetőek. A múlt kapcsán annyit szeretnék megemlíteni, ugye Arany Zsuzsannának a neve már többször is elhangzott, illetve az, hogy én a harmadik forrásjegyzék kötet munkálataiba kapcsolódtam be. Ezekről is tudok főleg beszélni, tehát az utolsó három kötetről. Illetve arról, hogy amikor már olyan nagy mennyiségű anyag gyűlt össze, amely már valóban csak adatbázisban lehetett elképzelni, akkor kezdtünk el tájékozódni különböző lehetőségek között. Elsődleges szempontunk a hosszú távú megőrzés volt, vagyis arra az esetre is biztosítva szerettük volna látni az általunk felkutatott és rögzített adatokat, ha esetleg a kutatócsoport nem fog létezni, vagy nem ilyen formában. Itt egy picit szeretnék kitérni erre, ez bárki, aki kutatócsoportban dolgozott, az tudja, hogy ez mélyen érint minden kutató csapatot, hogy az ő munkája az csak akkor fog tovább öröklődni, hogyha ezt valamilyen formában, vagy hát ennek keres egy olyan helyet, ahol ez rögzíthető. Ez persze korábban ugye a papír alap volt, de az, hogy 4 éves ciklusokban változnak ugye a kutatócsoportok, ez nyilván most az így messzire vezetne, de ez egy nagyon is élő probléma minden kutatás számára. Fontos szempont volt továbbá, hogy a forrásjegyzékben már kipróbált és bevált módszerek megmaradhassanak az adatbázisban is, és ne egy teljesen új struktúrát kelljen kiépíteni, majd a későbbiekben használni. Illetve új szempontként az is felmerült, hogy lehetőleg olyan adatbázist válasszunk, amely akár más adatbázisokhoz is csatlakoztatható, hiszen a hermetikusan elzárt rendszerek nem feltétlenül szolgálják egyrészt a közös platformok, másrészt a széles elérhetőséget sem. Ennek természetesen az is hozadéka lett, hogy nem egy semmiből, csak is a mi ötleteink és az általunk kigondolt struktúránk mentén kialakított rendszerrel kellett dolgoznunk. Ugye erre láttunk példát Fábiánik előadásában, hogy mi ezt azért így elkezdtük, ugye az Excel táblázattal, hanem hogy készen állnak bizonyos meglévő strukturális elemek. Ugye ezeknek az előnye ugye az előadás címére utáni közül, hogy mire jó és mire nem jó, tehát hogy... Ez ugye teljesen egyértelműen, ha vannak valamilyen strukturális rendszerek, akkor már szóval azokkal kell dolgozni, és nem feltétlenül fog megvalósulni minden ötletünk. Tehát ugye eljutottunk addig, hogy elkezdtük használni a KUHA-t. Ennek az egyik legszembetűnőbb előnye az az adatjavítás és kiegészítés. Ugye erről is már számtalan szor esett szó a konferenciám. Azt hozzátenném, hogy ez nem feltétlenül a szerkesztői hanyagság, vagy akár nem is akarom azt, hogy egy apró adatjavítása, hanem néha arról volt szó, hogy nem tudtunk összekapcsolni köteteket, vagy nem kapcsoltunk össze köteteket a forrásjegyzékben, mert hogy az akkori kutatás állás szerint még nem tudtuk, hogy ezek valamilyen szempontból összetartozóak. Ugye szövegvariánsok, vagy ugye első mondatok alapján keresünk sokszor, ez nagyon nehéz megállapítani, hogy mondjuk lehet, hogy az első bekezdés az teljesen másképp kezdődik, de egyébként minden azonosabban a két cikk szövegben, akkor ugye azért szövegvariánsról beszéltünk, vagy hát legalábbis mindenképpen jelölni kell ennek a két tételnek az összetartozását, és ugye ez sokszor elmaradt. De ez aztán, ahogy ugye folyamatosan haladt előre a munka, mi is egyre inkább ezeket össze tudtuk kapcsolni, illetve hát ugye azt érdemes ugye megint kihangsúlyozni, hogy a kohában ez tényleg pár pillanat alatt megtehető. És nem kell hibajegyzékeket alkalmazunk, mint a forrásjegyzékkötetben. Ugyanilyen metódus alapján nem csupán a saját kutatásainkat egészíthettük ki, csupán egyetlen példát hoztam. Ugye Lengyel András 2010-ben kiadta a Hét című folyóirat innen-onnan rovatának anyagát, és ő a félkörjelzésű szövegeket Kosztolányinak tulajdonította. Ezt bizonyos tiláris bizonyítékok alapján igazolta. Mi pedig a saját metódusunk alapján tudtunk igazolni, egy szöveget teljesen beazonosítottunk. Ugye ez itt látható is, hogy ez a Tinta című kötetben jelent meg. És mivel az ugye bevett forma volt a Hét című folyóiratnál, hogy a rovatnak az ugyanolyan jelei alatt ugyanazok publikáltak, ezért tulajdonképpen még inkább meg tudtuk erősíteni a Lengyel András által felvetett kérdést, hogy ezek valójában ténylegesen Kosztolánytól származó szövegek, és ez csak arra példa, hogy ugye ez tulajdonképpen nem a mi kutatásunk, de a mi kutatásunkban is aztán innentől kezdve viszont lett 200 új szövegünk, tehát ez nekünk is nagyon fontos adat volt. Igen. Tehát nagyjából így épül ki egyébként egy hálózat, tehát ez arra is példa lehet. Ugye a tételek összekapcsolása, hát erről már azért hallottunk a Fábián és a Tiziánának az előadásában, ez tulajdonképpen az egésznek az alapköve, hiszen így és csak így lehet a kritikai kiadáson dolgozókat segíteni, így lehet létrehozni azt a szövegkorpuszt, amivel ők tulajdonképpen elkezdenek dolgozni. A másik nagyon fontos, erről viszont kevesebb szó esett eddig, hogy arra nyilvánvalóan nem alkalmas a KOHA jelenleg, és ezt kihangsúlyoznám, hogy jelenleg, hogy bizonyos sajtótörténeti kutatásokat primer módon szolgáljon. Áttételesen viszont van rá lehetőség, az összetartozó tételek megjelenési adatai ugyanis erre lehetőséget kínálnak. Az egyes cikkeken keresztül el lehet jutni a folyóiratig, ahol listázott változatban hozzáférhető azoknak a cikkeknek a címe leírása, amelyek abban a labban láttak napvilágot. Vagyis az egyes lapokon belüli hálózat publikálási szokás feltérképezhető. Ugye ez is nagyon fontos, hogy azt látjuk, hogy egy lapon belül milyen publikálási szokásai voltak Kosztolányinak. De ez nagyjából megfelel a forrásjegyzéknek, tehát ez ennél jelenleg nem több. A besorolási tételeknek köszönhetően az összetartozó tételek ugye összekapcsolása valósul meg, és ez a mozzanat teszi részben több... Igen, tehát hogy ez az, ami alkalmassá teszi a sajtótörténeti kutatások számára is ezt a metódust, mert hogy látható, hogy a Kosztolányi szöveg milyen periódikákban jelent meg, hiszen ugye az összes periódika kilistázódik a besorolási tételnek köszönhetően. Ez már sokkal több, mint amit a forrásjegyzék tud mutatni, hiszen egy listában látható lesz az az összes lap, amiben az az adott cikk megjelent, ebből pedig már tovább lehet nézni azt, hogy mondjuk azok az adott lapok milyen kapcsolatban voltak, de ez egy kezdetleges mintázat, tehát ez az egésznek az eleje, az egész kutatásnak az eleje, és Hát én nagyon remélem, hogy erről majd a tervek kapcsán azért beszélek, hogy ez a kezdetlegesség hogyan orvosolható, de ennek a... Hát erről az utánam következő fognak részletesen beszélni, hogy ennek milyen a kutatók számára milyen hozadéka van. Természetesen több kérdéses pont is van. Erről még egyáltalán nem esett szó az álneves és a névtelen cikkek. Esett szó róla, hogy mennyi álneve van Kosztolányinak, de az nem, még jelenleg nem eldöntött, hogy ezeket milyen formában tüntetjük fel a Kohában. Ugyanis ezeknek a szövegeknek a státusza bizonytalan. Ha a későbbiekben kialakítunk egy űrlapot mondjuk a kétes hitelű írásoknak, érdemes lesz még egyszer, most már az összes eddigi gyűjtésünk fényében egy kis revízió. Ha nem alakítunk ki, ez egyelőre még kérdés, akkor döntés kell szülessen az összes eddig ilyen jellegű szövegről. Nem kevés tételről van szó, 1705 darab kétes hitelű írás szerepel a forrásjegyzékben. Ezeknek az azonosításához, illetve javasolt módszeréhez az összehasonlító elemzés a Bengi László tanulmánya lent meg, a Kosztolányi kérdőjel újságot ír a névtelen cikkek azonosításának kérdéséhez. Ennek a tanulmánynak a konkrét és elméleti tapasztalait például érdemes lesz beépíteni a névtelen álneves, illetve kétes hitelű cikkek esetében, de ez még egy megoldatlan kérdés, és mint érzékelhető, nem kevésről van szó. Ugye 11.000 tételünk van, és ebből 1700 kétes hitelű. A jövőről egy picit, ugye ez is elhangzott már, hogy a különböző cikkekhez szövegek kerülnének, tehát a szövegek konkrétan felkerülnének képformátumban. Ugye ez a DSpace-nek köszönhetően viszonylag könnyen megoldható. Már csak azért is, mert tényleg van ez egy pont egy olyan példa, a Színház című lap, ami csak Kolozsváron lelhető fel, és nyilvánvalóan, hogyha egy Kosztolányi kritikai kiadáson elkezd dolgozni valamelyik kutató, akkor nem rohangálhat minden egyes szöveg változatért Kolozsvárra. Tehát ezeket elsődleges feladatunk lesz tényleg minél hamarabb feltölteni, hogy az ő munkájukat megkönnyítsük. Persze természetesen ez elsősorban a kutatócsoportnak a használata, illetve a kutatók használatára van. További tervek még a tárgyszavazás és a további személynevek hozzákapcsolása. Hát ez valami nagyon hosszú távú terv lesz, mert ugye nyilván egy tételnek a feltöltése valóban, ahogy ugye Tiziana is mondta, nem nehéz, meg könnyen megtanulható, de itt ugye számtalan összekötési kapcsolatot is létre kell hozni minden egyes új tétel felvitelénél, tehát ez nem egy tétel felvitele, az tulajdonképpen nem egy tétel fölvitele, hanem ugye ezeket a hálózatokat is be kell tölteni, tehát ez rengeteg munka még mind előttünk van, és az, hogy ezeket a cikkeket még tárgyszavazzuk is, az aztán tényleg a következő generációnak, hogy én nem tudom, a feladata lesz. Persze abszolút megkönnyíteni a keresést, és nyilván új típusú keresésekre is lehetőség nyílna. És akkor ennek kapcsán ugye a listázás. Bocsánat, itt nem említettem ezt a projektet, tényleg amit Fábián elkezdett, hogy ugye a kötetekhez fel tudunk tenni teljes köteteket is a DSpace-nek köszönhetően. Ugye a Fábián számtalan kötetet digitalizált már, ezek tényleg viszonylag könnyen kapcsolhatóak. A listázás az nagyon fontos, hogy minél több típusú keresési lehetőség legyen egy kutatónak, tehát ne csak a címre tudjon keresni, vagy ne csak a műfajra tudjon keresni, hanem tényleg szinte bármire. Ezekre is nekünk is gondolni kell, még ezeket nekünk is ki kell alakítani. A használhatóságról is több szó esett, ugye az nagyon fontos, hogy mi is betanultunk ebbe a munkába, mi is ezt megtanultuk, de hogy egy felhasználónak, egy kutatónak ez mennyire lesz egyértelmű, mennyire felhasználóbarát ez a rendszer, ahhoz mit kell változtatni, mik azok a típusú keresések, amikre inkább egy kutató kíváncsi. Ugye ezeket még nem tudjuk, tehát ezeknek, hogy mondjam, tehát az nagyon fontos lenne, hogy ne csak tényleg a fiatalabb generáció tudja ezt használni, hanem akár az idősebbek is. Tehát egy viszonylag könnyen átlátható felhasználóbarát rendszert kell kihozni a legvégén a külső felületre. És hát a jövőbeli tervek, ugye erről beszéltem, a korabeli sajtónak a kérdése, számomra az egyik legfontosabb kérdés. Enélkül ugyanis valami keveset tudhatunk meg arról a korszakról, amelyben Kosztolány élt. És Ugye ezt is említettem már, hogy amikor például Kolozsvára mentünk forrásgyűjteni, akkor is mi állítottuk össze azt a laplistát, amiből aztán dolgozni tudtunk. Nagyon kevés a repertóriuma az erdélyi lapoknak például, tehát elenyésző az összes lapmennyiséghez képest, és hát ez még nehezebbé teszi magához a kosztolányi szövegekhez való hozzáférhetőséget is. Ahogy ugye ez pont az alap, ami csak Kolozsváron található meg. Tehát jelenleg 700 ilyen erdélyi lap van, ez a mi saját listánk, ezt ugye azért már jó részt feldolgoztuk. De olyan érdekességre is bukkantunk, csak hogy tényleg van sajtótörténeti hozadéka, vagy akár könyvtár állományi hozadéka is ezeknek a kutatásoknak, hogy azok az évfolyamok, amik csak Kolozsváron voltak megtalálhatók egy adott lapnak, azok pont hiányoztak az OSK állományából és fordítva. Tehát világos volt egy idő után, hogy az OSK könyv folyóiratállománya és a Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár folyóiratállománya között valamiféle kapcsolat van. Tehát, és ezekre tényleg, tehát erről én számtalan embert megkérdeztem, hogy ennek mi lehet. Van is pár teória erre nézvést, de hogy erről eddig senki nem tudott. Amiről még kevesebb tudásunk van, az a vidéki lapok, és jelenleg ott tartunk, hogy ezeknek a jelentősebb részét átnéztük, illetve a jelentősebb lapokat átnéztük, de erről azért tényleg nagyon-nagyon kevés az adatunk, és még hátra van a vidéki könyvtárakban való kutatómunka. Az ilyen jellegű kutatástól, bár ez most furcsán hangozhat egy kosztolányi konferencián, tulajdonképpen nem azt várom, hogy újabb jelentős mai napig nem ismert kosztolányi szövegeket találunk, bár ezt sem lehet kizárni, sokkal inkább azt, hogy az eddigi tapasztalatokra alapozva azt vizionálom, hogy olyan sajtótörténeti összefüggésekre bukkanunk, amelyekről eddig nem tudtunk. A korabeli sajtóhálózat feltérképezése nem egy életművet érint, hanem egy korszak, szinte összes életművét, és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni egy szerző életmű kritikai kiadásánál. Vagyis, és ez az adatbázis ugye nagyon érinti, hosszú távon érdemes lesz egy ilyen jellegű hálózati kapcsolatok mentén is kiépíteni a kohában. Tehát, hogy csak a folyóiratokra koncentrálva létrehozni a kutatókkal szoros egyetműködésben, meg a mi kutatásunkra alapozva egy folyóirat kapcsolati, tehát egy hálózatot, hogy ezek milyen összefüggők. Például létezik olyan, hogy más cím alatt ugyanaz jelent, meg ezt ugye Kolozsváron láttuk, hogy teljesen ugyanaz volt a szedése a két lapnak, de két teljesen különböző cím alatt futott. Ezeket valahogy nagyon jó, ha érzékeltetjük, hiszen akkor a benne lévő szövegek státusza is más lesz. És végezetül arról szeretnék beszélni, hogy ugye a más életművekkel milyen kapcsolatok lehetnek. Ugye jelenleg három van, fönt a Kohában az Arany János, a Móricz és a Kosztolányi, és nyilván minden életműnek a struktúrája más, a hangsúlyai mások. Nekünk ugye nagyon-nagyon fontos volt az, hogy a periódikákban megjelent cikkeknél kiépüljön ez a hálózat. Lehet, hogy más életműben ez mondjuk nem ilyen fontos, de azt mindenképpen szorgalmazni szeretném, nyilván nem én egy személyben, de hogy talán ez mindenképpen egy fontos mozzanat lenne, hogy tapasztalatcserére leülni ezekkel a kutatócsoportokkal, és megnézni ilyen koha szempontból idézőjelben az életműveket, hogy milyen eltérő tapasztalatok vannak, és annak mentén mondjuk esetleg alakítani, vagy a közös pontokat létrehozni. Köszönöm szépen!